Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat itt a Sportértékben, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Itt van velünk a telefonvonalban Sós Csaba, a Magyar Úszóválogatott Szövetségi Kapitánya. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nem csak a magyar csapat, hanem az egész vizes VB sztárja Milák Kristóf volt, aki 200 méter pillangón világcsúccsal, 100 méter pillangón csak egy sima időeredménnyel győzött, és lett aranyérmes, lett világbajnok. De azért itt ön többször is nyilatkozott a vizes VB alatt, és kicsit így a magyar médiában az jött le, hogy hát kritikus volt, nem volt teljesen elégedett, ugye ilyeneket mondott, hogy ennél azért ütősebbek szoktunk lenni. Így most az összkép, vagy akár aludt rá egyet-kettőt, mennyire elégedett, vagy mennyire elégedetlen?
Azt hozzátenném, hogy nekem mindig azt kell nézni, hogy hol van még előrelépési lehetőségünk, és mindenkor egy olimpia utáni világbajnokság az, ami a legváltozóbb képet mutatja, nem csak nálunk, hanem más országoknál is. Ebbe belebonyolított nyilvánvalóan a Covid, hogy ki kapta, ki nem, van, aki oltással elkapta, van, aki enyhe, van, aki súlyos lefolyású volt. Rövid, hosszú távú hatásai vannak, amit még mindig az orvosok is elemeznek, de ez nagyon sok szempont közre játszott. Én igazából, amiről beszéltem, az az, hogy egy generációváltás zajlik nálunk, és nyilvánvalóan a sikert akarjuk prolongálni, és ha én erre látok megfelelőbb módszereket, mint amiket eddig alkalmaztunk, nekem kötelességem mondani. Az nem azt jelenti, hogy ne lennék elégedett ezzel a teljesítménnyel, és nem akarok indulatot kelteni, de más sportág elfogadná ezt, hogy két aranyabból egy világcsúcs, egy VB-n, és mellette még pluszba 17 döntős helyezés. Úgyhogy a négy váltónkból mind a négy döntős volt, 3/5. Helyen végzett. Szóval tudnám itt a pozitív elemeket is sorolni, de azt továbbra is hangsúlyozom, hogy van teendőnk bőven, és ha azt akarjuk, hogy Párizsban hasonlóan sikeresek legyünk, mint voltunk korábban, amit megszokott tőlünk a közvélemény, akkor bizonyos dolgokban változásra kényszerű.
Mondta, hogy generációváltás történik, nem csak nálunk, hanem másoknál, és például a román úszóválogatottnál volt egy nagyon-nagyon fiatal világbajnoki tehetség, aki feltűnt. A magyar fiatalok közül kiket emelnek ki, és ki az, aki Párizsra már aranyesélyes, vagy éremesélyes lesz?
Hát most itt nevekben nem mennék bele, de annyit mondanék, hogy nem csak az említett román legény, hanem a francia Marchand, vagy a nőknél a kanadai McIntosh, ez a generációváltás mindenhol zajlik. Itt nekünk arra kell most fókuszálnunk, hogy a fiatal edzőinket is olyan helyzetbe hozzuk, hogy a nyugodtan mondhatom, nagy tudások mellett meglegyen a megfelelő tapasztalatuk is, és olyan körülmények közé kerüljenek, hogy ők is csúcsra tudjanak vinni rendkívül tehetséges kiugró versenyzőket, amiből sehol sincsen sok. Tehát ez, ami dolgunkat meghatározza. Neveket tudnék mondani, hát nyilvánvaló mindenki látta Szabó Sebastian, Kós Hubert, de akár Pádár Nikolett vagy Molnár Dóra szereplését, és elvileg tudnék másokat is mondani, szóval volt okunk is bőven az örömre, és hátradőven nyugodtan takarózhatnánk, de hát nekem mégiscsak az a dolgom, hogy az előrelépés lehetőségét mutassam.
Világos, itt az előrelépés, akkor itt kicsit az edzőképzés, vagy az edzők szerepét hangsúlyozta, akkor nagyjából ezen a területen kell elképzelni reformokat, változtatásokat?
Hát, és ami ennek a következmény, tehát nyilvánvaló itt a menedzselési hangsúlyokat is kell változtatnunk. Nyilvánvaló a fiataloknál azért nem szabad az, hogy most éppen egy elvtelen fiatalitásba belemenjünk, hát azért előbb meg kell előzzék a jó úszókat. Tehát itt az idősebb versenyzők még ha tartják is az állásaikat, de inkább arra céloztam, hogy őtőlük már nem várható érmes szereplés, vagy ne adj Isten aranyérem a következő olimpián, de a fiatalokban még lehet. Nekünk ebbe kell megtalálni a helyes egyensúlyt. Korábban ilyen feladatunk nem nagyon volt, talán csak ez az egerszegi Darnyi, Rózsa, Gütler, Cene, Szabó Tünde brutális alakulat után voltunk ilyen helyzetben, de most megint ebbe vagyunk.
Ugye mindig van egy magyar úszósportnak egy vagy több álló csillaga, ez most Milák Kristóf. Szükséges, hogy az úszó sportnak legyen egy igazi húzó neve, nem? Aki korábban ugye Hosszú Katinka volt például. Előtte meg Cseh László. És előtte megmondta a még nagyobb elődöket.
Már Gyurta Dani is volt, meg azelőtt Kovács Ágnes is volt, szóval persze. Ez így néz ki, de még egyszer mondom, az, ami ezek a Darnyi-Egerszegi-féle alakulat volt, azért ez a legtöbb nagy úszó nemzet életében, és viszonylag ritka, pláne egy ilyen kis országéban. Úgyhogy igazából erre céloztam, itt nem az van, hogy vészharangot kongatnék, nem az van, hogy itt gyökeresen meg kell változtatni dolgokat, de a felfogásainkban hangsúlyeltolódásra jelen helyzetben szükség van.
Ön egyébként most beszélnék, vagy szóba hoznék néhány konkrét úszót. Hogyan ítéli meg a közönség például? Ön szerint abszolút úgy viszonyult például hosszú Katinkához, ahogy azt talán a tokiói olimpia után még érezhető volt egyfajta ilyen csalódottság a közönség részéről, de most már én legalábbis úgy éreztem, hogy abszolút mindenki örült például a negyedik helyezésének a vegyesben, és hozzátéve, hogy egyetlen európaiként volt ott, szóval a Európa-bajnokság előtt bizony sok éremesélyünk lehet.
Így van, de hát erről most nem beszélnék, hogy különösen úszásban az Európa-bajnokság azért más műfaj. Itt azért látható volt, hogy az Egyesült Államokon túl Kanada, Ausztrália, de itt még Új-Zélandnak is volt döntőse, meg Trinidad és Tobagónak, szóval ez egy más verseny, jelentősen eltér az erőssége az Európa bajnokságétól, ami önmagában egy nagy dolog, hát azért nézzük végig az EB-nek a történetét, nem csak úszásba. De azt gondolom, hogy most nem erről kell beszélni. A hosszú Katinka esetében is az fizetődik ki neki, amit én is igyekszek most, hogy nem kerget illúziókat, és nem hagyja, hogy a közönségnek hamis álmai legyenek. Elmondta a realitást, annak megfelelt, látható volt az a kimagasló akarat, ami példaértékű a fiatalokhoz is. És hát a 96 érméből közel volt, hogy meglegyen a 97. világversenyen, de az EB kapcsán is, aminek hátul, én azt gondolom, hogy a 100 érem elérése reális cél, és az a további történelmet itt azért erről nem sok ország beszélhet így.
A csapatainkról mit gondol ez a több ötödik helyezés is, és az összeállításokat illetően megvannak a csapatok? Nekik így együtt kell maradniuk, és akkor Párizsban húzhatnak a dobogóért?
Ez a 4x200-as gyorsfától vonatkozik. Én azt tudom mondani, hogy abban a váltóban sok van, ezt ők is tudják. 5 éve nem álltak föl így, ráadásul olyan versenyzőkkel, akik a Óló Balázs eddig kimondva peremembernek számított, ha most azért már 400 vegyesen is bekerült hatalmas egyéni csúcsa a világbajnoki döntőbe. A Márton Rihárd eddig pedig edzőpartnerként szerepelt a Milák mellett, de olyan alkata van és olyan kvalitása, ami meggyőződésem szerint is képessé teszik arra, hogy nem edzőpartnerként, hanem esélyes úszóként is odálljon ezzel a váltóval. Továbbra is állítom, hogy abban a 4x200-as gyorsváltóban még sok van, de erősnek tűnik a 4x200-as női gyorsváltó, pláne a már említett Pádár Nikolettel, és a 4x100-as gyorsfát, azt nem tagadom, ott utólag azt kell mondjam, hogy egy ezüstérmünk elment. De van ilyen, mert amikor Budapesten 17-ben meg bejöttünk bronzéremre, akkor azt mondtuk, hogy a döntőbe jutás bravúr lenne. Az úszás az már csak ilyen.
Muszáj visszakérdezem, amit az elején mondott. Kicsit távolodjunk el a sportolóktól, vagy a konkrét sportolóktól, hogy említette itt a COVID szövődményeket. Erről mit lehet tudni, ezt az orvosok mennyire vizsgálják, ez mennyire lehet súlyos hatással a már betegségen átesettekre, vagy akár az oltottakra is?
Hát nem tudják az orvosok sem. Szóval nálunk azért ez a legjobb kezekben van, ugye, mert a Merkeli Bélának az általa vezetett klinikáján vannak az ellenőrző vizsgálatok, és a COVID protokollt ők irányítják. Nem, nyilván valaki elkapta ezt a vírust, és pozitív tesztet produkált, az 2 hétig edzeni nem mehetett. Utána egy nagyon komoly, ottani korszerű műszerekkel végzett általános vizsgálaton kellett átesni, és utána csak fokozatosan kezdhette, és láttuk azt, hogy jelentős eltérések voltak. Ugye másfél évvel ezelőtt a Milák elkapta, jelentősen lefogyott az izmából, és gyakorlatilag újra kellett kezdeni a felkészülését, és van, akinek nagyon enyhe tünetekkel átment, de azzal együtt nem tudjuk se pontosan a rövid távú, se a hosszú távú hatásait, ezt óvatosan kell kezelni, és azt kell mondjam, hogy és nem magyarokra gondolok elsősorban, van, aki ezzel azért vissza is él.
Itt a vége felé az interjúnak beszélünk egy kicsit arról, hogy Fukuoka helyett ugye néhány hónapunk volt a szervezésre. Én személy szerint a Hajós Alfréd úszodában voltam ki többet, nem tudtam, milyen volt a helyszínen, a Duna Arénában meglátni a szervezést. Voltak-e mondjuk az úszóversenyekre engedmények a FINA-tól, vagy gyakorlatilag mondhatjuk, hogy teljesen úgy nézett ki ez az esemény, mint egy olyan VB, amire akár egy évig is lehetett volna készülni?
Hát én a szervezőbizottság munkájában nem vettem részt, erről nem tudnék tárgyilagosan nyilatkozni, akkor sem nyilván van sok információ, de hogy ez egy jól megrendezett, nagyon klassz VB volt, az biztos, azért, mert egyszerűen arra alapozok, amit a külföldiektől hallok, illetve a Nemzetközi Úszószövetségnek a vezető funkcionáriusaitól, aki meg itt kint volt és látta ezt a hangulatot, például az a nap, ami a 200 félpillangó napja volt, ennél jobbat a Spielberg nem rendez.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk és értékelte az úszócsapat teljesítményét. Az elmúlt percekben Sós Csaba, a Magyar Úszóválogatott Szövetségi Kapitánya volt a vendégünk. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Sportérték a Trend FM-en.
Itt van velünk a telefonvonalban Fodor Ádám, a Magyar Jégkorong Szövetség kommunikációs vezetője. Szia Ádám, üdvözöllek!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
És azzal a témával folytatjuk a műsort, arról fogunk most beszélgetni, hogy egy új szövetségi kapitánnyal vág majd neki a magyar férfi jégkorong válogatott az elitligás VB-nek, amit jövőre rendeznek majd meg Finnországban. Kezdjük ott, kezdjük az elején, utána bemutatjuk az új szövetségi kapitányt, aki egyébként Kevin Konstantin, a Hidrofehérvár AV19 edzője, ő lesz tehát a válogatottnak is a kapitánya, de kezdjük ott, hogy május elején járunk, a magyar férfi jégkorong válogatott sikerrel abszolválja a Ljubljanai Divízió 1-perás világbajnokságot, és utána a közvélemény meglepetésére a szövetségi kapitány Sean Simpson lemond, nem hosszabbítja meg a szerződését. Ez benne volt a levegőben? Lehetett tudni a ljubljanai torna előtt is már, hogy valószínűleg a kapitány elköszön, és majd kell helyére egy új szövetségi edző?
Azért nem mondanám, hogy valószínű volt, de benne volt a levegőben, tehát ha most mondanom kéne esélyeket, akkor mondjuk 50-50% volt rá, hogy marad vagy, hogy megy. Tehát hogy ő is elmondta egyébként, utána volt ezért egy terjedelmes kilépő interjú vele, így a médián keresztül is, tehát gyakorlatilag ennek tényleg családi okai voltak. Gyakorlatilag ő mióta a játékos karrierjét befejezte, azóta Kanada helyett gyakorlatilag Svájcban, Németországban élt, illetve a családja is itt volt, felesége, gyerekek, mindenki, és hát egyszerűen adódott egy olyan életkor, nyilván 60-as, 62 éves volt, vagy még most is ennyi a Sean, és hát egyszerűen egy olyan élethelyzetbe került, hogy a családja, a gyerekei egyszerűen úgy érezték, hogy többet kellene együtt lenni, vagy azt mondom inkább, hogy ő érezte úgy, hogy már a karrierje végéhez közelít. Most még volt egy olyan pillanat az életében, amikor a gyerekei egyszerre egy helyen ő is ugyanott kaptak munkát, vagy hát pontosabban a gyerekei ugyanott kaptak munkát, ahol a családi fészek van Kanadában, és akkor úgy döntöttek, hogy ez az utolsó éve, hazaköltöznek, és akkor gyakorlatilag családapai minőségben próbál még így a karrierje vége felén tündökölni. Hát a felesége azt mondta, hogy neki már kicsit elege van abból, hogy Európából folyamatosan jobbra-balra repkedt különböző válogatottaknál, klubcsapatoknál, és egyszerűen az volt a kérése felé, hogy ez az utolsó két év legyen a karrierjébe, ami Magyarországon tölt. Hát nyilván ha nincs Covid, akkor ez optimális forgatókönyvvel úgy alakul, hogy az első évben mondjuk feljuttat minket, másodikba bent tart, és akkor nyugodt szívvel vonulhat vissza a karrierjétől. Hát ez 50%-ban teljesül.
Igen, egyébként akkor biztos valamennyire neki is nehéz lehetett, hogy úgymond nem arathatja le a babérokat, ugye kiharcolta az irányításával a válogatott az elitligát, ott már nem ő fogja irányítani a srácokat, hanem Kevin Konstantin, akinek tényleg a szakmai pedigréje egészen kifogástalan. Az NHL-ben is több csapatnak volt a vezetőedzője. Egy összefoglalót közölt a Jégkorong Szövetség egy interjút Konstantinnal, és ott azt olvastam a Leadben, hogy a legendás Jaromír Jágr az egyik legjobb, vagy a legjobb edzőjének tartotta őt. Ez azért sok mindent elárul.
Igen, ez egy vicces történet egyébként. Van vele egy eléggé terjedelmes interjú, meg egy pár hónapja a Nemzeti Sport közölte, ahol elmeséli ezt a történetet részletesen, de dióhéjban annyi a történet lényege, hogy egy olyan csapatot vett át ott akkor Pittsburghbe, amikor ott játszott a Jaromír Jágr is, ahol egy óriási szabadságot adott a Jágrnek, és egy eléggé kötetlen munkakörbe alkalmazta, mondhatok ilyet, és már pedig ugye az ilyen zsenik azok általában nem annyira szeretik a kötöttségeket, úgyhogy hát nyilván Jágr ebben az időszakban lubickolt ebben a lehetőségben, és utána pedig olyan edzői voltak a NHL szinten is kiemelkedő sztárnak, hogy nagyon-nagyon zárt játék struktúrában nagyon-nagyon komoly kötöttségekkel kellett játszania, és hát nyilván az a szabadság, amit Kevin Konstantintól kapott, illetve egy olyan játékot építhetett fel rá, ahol ő tudott kreatív lenni, ez nyilván egyébként hát nem múltán nyomtalanul
Jaromír Jágr esetében sem ez az emlék.
Ez szerinted mit árul el Kevin Konstantin edzői stílusáról, hogy mondjuk, hogyha egy más futball hasonlattal élünk, ugye Josep Guardiola engedte játszani Lionel Messit, akkor rá úgymond ez a teljesen szabad, lazább struktúrájú játék jellemző inkább?
Én úgy gondolom, hogy itt azért nem lehet általánosítani, itt ugye azért szerepek vannak, és a futball hasonlat talán amiatt sem szerencsés, mert ugye futballban gyakorlatilag ugye egy csapat van ilyen szempontból, tehát 11 játékos van fenn a pályán, ott lehet, hogy egynek lehet óriási teret adni, de akkor viszont a többieknek nagyon sokat kell mellé rakni. Ugye jégkorongban ez máshogy néz ki, mert gyakorlatilag ugye azzal, hogy négy sor van, kvázi, mintha négy különböző csapata lenne egy edzőnek, tehát négy különböző csapatot kell egybe raknia, és azokat megfelelő módon rotálni, vagy egymás között áthelyezni egyes játékosokat időről időre, tehát ez szerintem ilyen szempontból egy borzasztó nagy edzői kihívás jégkorong csapatot irányítani. De egyébként, aki megnézi az elmúlt fél évben, hogy például a kreativitásáról, hogy kiemelkedően híres Hári János milyen jól szerepelt a Fehérvárban, és milyen jól ment, hát én úgy gondolom, hogy az pontosan arról árulkodik, hogy egy jó jégkorongedző az gyakorlatilag nem egy zárt struktúrába gondolkodik, hanem felismeri azt, hogy mik egyes játékosainak az erősségei, és olyan körülményeket teremt, ahol ezt tudják kamatoztatni. Pont egyébként Kevin Konstantin mondta még annó, hogy a karrierje elején volt egy olyan Szához és Sárkszos éve, ahol beraktak gyakorlatilag neki egy fél szovjet válogatottat, tehát több ilyen szovjet stílusban hokizó játékost, és megpróbálta rájuk erőltetni a játékát, vagy különböző sémákat, és rájött, hogy egyszerűen annyira mások, hogy egyszerűen nem tud más csinálni, mint alapstruktúrákat megtanít nekik a védekezésbe, de azt a kreativitást, ami bennük van, azt hagyja, hogy úgy bontsák ki a támadó játékba, hogy ők a legjobbnak tartják. És egyébként érdekesség, hogy pont ehhez az időszakhoz köthető egy mai napig fennálló NHL rekord, amit pont Kevin Konstantin tart edzőként, tehát a egyik szezonról a másik szezonra ott volt a valaha volt legnagyobb előrelépés egy csapat történetébe.
És ugyebár akkor a Fehérvárral is a tavalyi évben tényleg történelmet írt, először jutottak el a székesfehérváriak az ő irányításával, ugye az osztrák bázisú liga döntőjéig, és itt felmerül egy másik kérdés, és megint egy másik sportággal fogok némiképp párhuzamot vonni, ugye ha én visszaemlékszem, akkor legtöbbször talán a kézilabda válogatottaink kapcsán merült fel mindig az a dilemma, hogy szerencsése, hogyha a szövetségi kapitánynak van a szövetségi munkája mellett ugye egy klubcsapata is, tehát kettő szerepkörben van gyakorlatilag. A jégkorongban szerinted ez mennyire kivitelezhető, vagy mennyire másképp kivitelezhető, mint akár a kézilabdában? Okozhat-e gondot? Konstantin mit gondol erről? Mennyire összeegyeztethető a klubmunka és a válogatott?
Én úgy gondolom, hogy alapvetően bár nem ismerem pontosan, hogy kézilabdában hogy néz ki egy versenynaptár, nyilván, hogyha most a kézilabda szövetség kommunikációs vezetője lennék, akkor azért lenne egy kis fejtörés, úgy gondolom, hogy egyeztesse mondjuk össze a Ferencváros vagy a Győr, vagy esetleg a Szeged és a Veszprém játékosait egy olyan edző, egy csapatba, ahol az egyik valamelyiknek a vezető edzője. Tehát nyilván itt azért ott szerintem ebből a szempontból egy nehéz helyzet van, hiszen mind a két szakákban van két kiemelkedő nagy rivális csapat, és nyilván a játékosokat összegyúrni egybe nem biztos, hogy szerencsés, hogyha egy olyan ember teszi meg, aki egyébként alapvetően valamelyiknek a vezetője, vagy nem biztos, hogy hiteles. Most itt jégkorongban ilyen szempontból ez ugye nem probléma, hiszen a Fehérvár jelenleg az egyetlen külföldön játszó magyar csapat, azért a játékosok jelentős része onnan jön, jelentős része az Erste ligából, illetve ugye vannak még a külföldön játszó magyarok. Tehát, hogy ilyen minőségében én úgy gondolom, hogy nincs ilyen legitimitáció beli probléma, hogy mondjuk egy adott klubcsapat játékosa nem tudja elfogadni az ősi rivális csapat vezetőedzőjét, tehát hála Istennek nekünk ezzel nem kell megküzdeni. Úgyhogy ez nyilván egy könnyedség, de hogyha a versenynaptárat nézzük, akkor azért ugye alapvetően a jégkorong időszakok úgy illeszkednek egymásba, hogy a nemzetközi szünetek azok ugye pontosan megállót jelentenek a klub elfoglaltságokba, tehát gyakorlatilag annyiról van szó, hogy novemberben és februárban, amikor az IHF break van, akkor nem a Fehérvárral lesz, hanem a válogatottal a szövetségi kapitány úr, illetve nyilván lesz olyan időszak, amit össze kell hangolni, például decemberben az osztrák bajnokság nem áll meg, mikor a nemzetközi szünet van, de egyébként több bajnokság sem áll meg, tehát a finn sem szokott például, és ebben az időszakban, meg egyébként is pont emiatt tradicionálisan egy U25-ös válogatottal szoktunk nemzetközi tornára menni, pont a jövő fiataljainak is megadva a lehetőséget, tehát ott ez nem fog tudni problémát okozni, illetve hogy az egy nagy előnyünk, hogy így, hogy átcsoportos a válogatott, így biztos, hogy amikor a Fehérvárral véget ér a bajnoki szezon, reméljük, hogy minél később lesz, akkor onnantól kezdve tud a válogatottal foglalkozni. Az nyilván majd a stáb kérdése lesz, hogy azokban az időszakokban, amikor ő a válogatottnál van főállás, vagy a klubcsapatnál van főállásban, akkor addig is a megfelelő edzésmunkát elvégezzék a csapatnál, illetve azokkal a játékosokkal, akik nem a Fehérvárból érkeznek.
Reméljük, hogy a munka olyannyira sikeres lesz, hogy a jövő évi világbajnokságon a finlett rendezésű elitligában bent marad a csapat. Ugye megkaptuk a csoport ellenfeleinket, a házigazda finnekkel, emellett a svédekkel, a VB harmadik csehekkel, németekkel, dánokkal és franciákkal, valamint osztrákokkal leszünk egy csoportban. Ugye itt a franciák és az osztrákok ellen lehet reálisabb esély a győzelemre is akár, de most nem az esélyekről kérdeznélek, mert nagyon messze van a VB. Arra lennék kíváncsi, hogy ugye mit beszélgettünk arról, hogy magyar pályázat is volt magyar-szlovén közös rendezésű VB megrendezésére. Végül ez elbukott, talán kormánygaranciát nem kapott ez a pályázat. Mekkora volt a csalódottság emiatt a Jégkorong Szövetségen belül, és várható-e, hogy más időpontra viszont ismét pályázni fog a Magyar Szövetség?
Hát nyilván ez egy történelmi lehetőség volt, tehát tegyük tisztában a dolgokat, hogyha nincs az ukrán-orosz háború, akkor ez a világbajnokság ez jövőre. Szentpéterváron. Tehát alapvetően ennek a helyzetnek az apropóján volt egy olyan lehetőségünk, hogy egyáltalán felmerült az, hogy ide mi beugróként pályázzunk. Mindent megtettünk az ügy érdekében, de ha most őszinték akarunk lenni magunkkal, akkor egy évvel ezelőtt ennek az egésznek semmi realitása nem lett volna. Sőt, így is azért ez egy emberfeletti munka volt, hogy egy hónap alatt megcsinálja az ember azt a típusú szervezési, pályázási feladatot, amire máskor évek vannak. Tehát ilyen szempontból egyébként egy nem volt kirobott munka, mert bejelentkeztünk, hogy 2027-ben vagy 2028-ban opcionálisan újra pályáznánk Szlovéniával együtt. Hát nyilván ki tudja még, hogy akkor hol tart a világ, vagy a nemzetközi jégkorong világa. Nyilván előtte huzamosabb ideig bent kellene maradni az A csoportban, tehát hogy azért az egy fokkal nehezebb pálya, mint most viszont adottság lett volna ezt, hogy jövőre itt vagyunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy természetesen volt csalódottság, de ugyanakkor rengeteget tanultunk ebből az egész helyzetből. Rengeteg bátorítást és támogatást kaptunk, tehát alapvetően a nemzetközi korongos közösség örült ennek a szintű bátorságnak, illetve elkötelezettségnek, amit a Magyar Szövetség, illetve a szlovénnak együtt mutattunk, úgyhogy hát bízunk benne, hogy fogunk tudni úgy is pályázni, hogy annak minden folyamat lépésén végig tudunk menni, mint hazai, mint nemzetközi szinten, és egy teljes értékű pályázattal, bár mondjuk a pályázat most is teljes értékű volt, de mondjuk egy szavazáson meg tudjuk mérettetni a pályázatunk erejét.
Köszönöm szépen, hogy nyilatkoztál nekünk. Az elmúlt percekben Fodor Ádámot, a Magyar Jégkorong Szövetség kommunikációs vezetőjét hallották. További szép napot, szia!
További szép napot, jó rádiózást kívánok!
És ennyi fért a Sportérték első részébe, de ne menjenek sehova, hamarosan jövünk vissza a második felvonással.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.